Rengeteg cikk jelent meg tömeges fecskepusztulás címmel, a fecskék negyede élhette túl a pusztító ciklont, meg se lehet becsülni, hogy mekkora a pusztulás mértéke, és természetesen a közösségi médiában is rengeteg hír és poszt olvasható ezzel kapcsolatban. Tegyünk egy kicsit rendet a fejekben, és próbáljunk meg higgadtan beszélni erről a témáról, hiszen ami történt Magyarországon a fecskékkel kapcsolatban, az szerintem elindított egy olyan dolgot, hogy mindenki, aki tud, az menjen, szedje össze a fecskéket, mentse, és amit tud, tegyen meg érte. És én azt mondom, hogy szükség van itt a szakemberekre, aki meg tudja mondani, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni.
Talán kezdjük ott, hogy milyen fecskét érint egyáltalán a probléma. Magyarországon több fecskefa él. Talán ami nem is igazán fecske, a sarlós fecske a legkevésbé érintett, hogy ő például költés időszakban is akár több napra, több száz kilométerre el szokott repülni arról a helyről, ahol egyébként költ, olyan helyre, ahol egyébként táplálékot talál. Ami most érintett volt, az a füsti fecske főként, a Balaton környéki hírek elsősorban a füsti fecskékről szóltak, de máshol azt is lehetett látni, hogy a molnár fecskék kerültek bajba. Mind a két fajnak a vonulási időszaka úgy alakul, hogy valamikor így szeptember közepe táján van Magyarországon, Kárpát-medencében rengeteg átvonuló példány, ilyenkor valószínűleg már a tőlünk északra költő madarak vannak itt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül Dániától, Skandinávián át, a balti államokig húzódik az a sáv, ahonnan fecskék a Kárpát-medencén keresztül vonulnak át. Itt megpihennek vizes élőhelyeken, fölszednek nagyon sok izmot és zsírtartalékot, és utána ezzel akár már Észak-Afrikáig is el tudnak repülni egy húzamban. Most pont ebbe az időszakban érkezett meg ez a többnapos hideg idő, és ezért van, hogy nagyon sok madár, ugye nem volt akkora zsírtartaléka, mert éppen érkezett a vonulásból, hogy könnyen kibírta volna ezt a pár napot, és ez okozta a problémát náluk. Az a helyzet, hogy ez a természetben egyébként előfordul viszonylag gyakran, ha nem is évente, de tíz évente, néhány tíz évente, tehát emlékezhetünk akár a hírekből, vagy a közösségi médiából is hasonló időszakra, ilyen 10-20 évvel ezelőttről. Itt azt kell tudni, hogy ezeknél a pici testű madaraknál általában nagyon sok fióka van. Évről évre egyszer, vagy inkább kétszer költenek a molnárfecskék, akár háromszor fölnevelnek 4-5-6 fiókát akár egy-egy költés során. És ha utána számolunk, hogy mennyi madár kell, hogy legyen és stabil legyen az állomány, akkor már abból látszik, hogy nagyjából minden ötödik madár az, ami megéri a következő évet és visszatér költeni. Csak ez nem egyszerre nagy tömegben a szemünk előtt történik, és nem ennyire látványosan. Teljesen természetes egyébként, hogy az emberek ilyenkor segíteni akarnak, meg is vannak a módszerek, hogy akár az összegyűjtött madarakat mivel lehet etetni. Nem is feltétlenül kell összegyűjteni őket, hanem melegedő, száradó helyet kell biztosítani nekik. Talán nem is lehet annyi madarat etetni és fölnevelni, mint amennyibe került most a menhelyekre. Nyilván ez egy krízis helyzet, ami fölhívja az emberek figyelmét a fecskéknek a problémájára. Biológusként viszont azt is hozzá kell tenni, hogy sajnos nem ez jelenti az elsődleges veszélyt a fecskék számára. Én nem akarok bántani senkit, de el tudom képzelni, hogy van olyan, aki pár héttel ezelőtt még arra panaszkodott, hogy mennyire csípik a szúnyogok a Balatonparton horgászás vagy piknikezés közben. Tehát akár egy mezőgazdasági vegyszerezés, szúnyogírtás, épületeknek olyan kialakítás, hogy a fecskék már nem tudnak fészket rakni rajta vagy benne, ez mind olyan dolog, ami csökkenti a fecskéknek az állományát, csökkenti a fióka számot, és ezáltal egyre érzékenyebb lesz a kisebbé váló állomány egy ugyanakkora kellemetlen időjárási hatásra is.
Rossz ezt így kimondani, de valahol ez a mostani extrém eset, ez jó volt arra, hogy egy kicsit felhívja a fecskékre a figyelmet, pontosan arra, amit az előbb elmondott?
Igen, ebben az esetben nehéz azt mondani, hogy jó volt, vagy hasznos volt, igen. De hát ilyen a társadalmunk, igen, hogy egy átlagos jelenségre, problémára nehezebben figyel föl, mint egy extrém dologra. Időnként tényleg úgy tűnik, hogy ez kell az embernek, hogy egy-egy nagyon nagy erős jelzés érkezzen hozzá, hogy bizony itt probléma van, és akkor azt is el lehet mondani, hogy a fecskék tényleg a szemünk előtt mutatták ezt a problémát, de más madárfajokra is vonatkozik ez, ugyanúgy az állománycsökkenés, az élőhelyek eltűnése, és ugyanúgy az is, hogy a klímaváltozás miatt ugye azt jósolják, hogy egyre gyakoribbak lesznek az ilyen típusú extrém hőmérsékleti vagy csapadék kilengések, szélsőségek, tehát hogy egy osszály után bejön egy hirtelen többnapos eső. Ez bizony gyakorlatilag minden vadon élő állatot, illetve végső soron a növényeket is érinti.
De ehhez ők tudnak alkalmazkodni? Korábban kérdeztem be szakemberektől, hogy változhat-e a vonulási metódus? Tehát, hogy például mondjuk egy gólya nem kezd el vonulni, mert úgy változik meg az időjárásunk. Hogy ez beléjük van kódolva, és amikor nekik menni kell, akkor menni kell?
Az a szerencse idézőjelben, hogy az evolúció az úgy működő, hogy mindig vannak kísérletező egyedek, és ezek a kísérletező egyedek, hogyha úgymond rossz irányba térnek el, tehát például most éppen az a rossz irány, hogy túl későig itt maradnak, és egy ilyen kritikus vonulási krízist érnek meg, mert nagyobb eséllyel éri utol őket a rossz idő, akkor ők hátrányba kerülnek. Más esetben viszont például lehet, hogy a gólyáknál az, hogy tovább itt maradnak, az hosszú távon egy jó változást fog nekik okozni, ezt nyilván majd több tíz vagy száz vagy ezer év dönti el. Tulajdonképpen már maga a madárvonulás is egy olyan folyamat, ami a jégkorszakoknak a végén, a jégtakarónak a visszahúzódásával szép lassan alakult ki, talán éppen egy véletlen, vagy egy mondjuk így kísérletezés folytán. Ha le akarjuk ezt fordítani, akkor valószínűleg ez egyszerűen onnan fakad, hogy a DNS másolásnál ugye mindig vannak hibák, nagyon hosszú DNS szakaszokat másol le mondjuk egy ember vagy egy fecske bonyolultságú élőlény, és ez megjelenhet akár extrém esetben mondjuk egy daganatos betegségben, vagy egy életképtelen embrióban, de megjelenhet úgy is, hogy az illető egyednek a viselkedése változik meg, akár például a vonulási viselkedése. A fecskéknél különben a vonulás valószínűleg elég erősen kötött genetikailag, mert ők ugyan csapatosan vannak, de még csak nem is a fecskéknél, más nádiposzátáknál például egész biztos, hogy nem egymástól tanulják a vonulásnak az irányát és a távolságát, hanem genetikailag rögzült. De biztos, hogy az időzítés is nagyon benne van a jegyekben.
Most egyébként a fiatalabbakat érintette ez a pusztulás? Tehát az idősebbek, a tapasztaltabbak, azok elindultak hamarabb?
Igen, úgy tudjuk, hogy a felnőtt madarak költés után hamarabb elindulnak a telelő területek felé. Nyilván ők már rutinosabbak, erősebbek, és a fiataloknak még lehet mondani ezt a hasonlatot, ki kell gyúrni magukat a hosszú útra, tehát kirepülés után még nagyon sokat kell nekik gyakorolni a repülést, táplálkozni kell, hogy annyi izmot tudjanak fejleszteni, illetve annyi zsírtartalékot tudjanak összeszedni, hogy elég legyen nekik a vonulásra.
Ugye itt arról írtak a sajtóorgánumok, hogy rettentően elfáradnak ezek a madarak esőben, sokkal jobban eláznak a tollaik, nem tud megszárazni, sokkal több energiára van szükség, és szó szerint elégetik a mellizmaikat, és leereszkednek, vagy lepottyantak. Ilyenkor már kevesebb az esély arra, hogy túléljen egy madár?
Igen, ilyenkor az történik, hogy ő is nyilván próbál az utolsó pillanatig élelmet találni, hogyha éhes, és a esős, hűvös időben nem repülnek azok a rovarok, amiket egyébként meg szoktak fogni, illetve a másik oldalról jön be, hogy ha átlezik a tolla, akkor az a nagyon jó hőszigetelő réteg nem működik, tehát egyre több energiát kell fordítani a saját testének a meleden tartására a madárnak az eleve hűvösebb időben. Tehát ez adódik össze. Sajnos, amikor kézbe tudjuk venni a madarakat, meg tudjuk fogni őket, akkor már általában elég kritikus helyzetben vannak, de hogyha összejön a segítség, időben bekerülnek, kapnak táplálékot, ami ugye lehet akár megfelelő módon nekik adott csontkukac, lisztkukac, vagy akár egy macskatáp, egy nedves macskatáp, aminek elég magas a fehérje tartalma, akkor azért ezen a párnapos krízisen át lehet segíteni őket.
Olvasva a közösségi médiában a posztokat, volt egy nagyon érdekes, hogy amikor a fecskék Lufthansa-val utaztak, a nagy fecskementési kampány 1974-ben, azt írják, hogy ez volt a NABU történetének legnagyobb fajvédelmi segélyakciója. Szóval ilyen van, érdemes ilyet tenni? Több mint 1 millió madár szállítását biztosította akkor a NABU, mert hogy 1974 őszén számtalan fecskét lepett meg a hirtelen beköszöntő tél.
Picit szkeptikus vagyok, mert valószínűleg éppen a genetikailag rögzült vonulás miatt elképzelhető, hogy ezeket a madarakat mondjuk tőlünk levinnék Egyiptomba, akkor ők ezt nem fognák föl, nem feltétlenül értenék, és lehet, hogy Dél-Afrikán túlmennének még 1000 kilométerrel. Fecskéknél nem hallottam ilyen esetről, seregélyeknél tudok ilyen kísérletet, ahol leírták, hogy bizony a madarakat átszállították 1000 kilométerre. Nyugat-Európában is a gyűrűzött példányok úgy kerültek meg, mintha a madarak nem is észlelték volna ezt, hogy ők egy pár óra hossza elteltével egy teljesen más környéken vannak, és ugyanazt az irányt és ugyanazt a távolságot teljesítették a vonulások során. Nyilván ez egy látványos akció, valahol inkább azt kellene fejünkben tartani, hogy ne csak ilyenkor akarjunk segíteni a madaraknak, hanem a mindennapi életben is. Ez néha egészen áttételes dolog, most egy ilyen hétköznapi emberi életben nem is gondolunk bele, hogyha mondjuk mi egy nagy áruházban megveszünk egy baromfi hústerméket, akkor az jó eséllyel egy olyan telepről származik, ami zárt technológiás, ellenben mondjuk megveszünk egy helyi hentesnél egy marhahúst, akkor az jó eséllyel pedig egy olyan jószág, ami valahol kint legelt a legelőn, tehát ott körülötte volt rovar, és akkor ott körülötte voltak fecskék. Tehát néha ilyen egészen áttételes dolgok is befolyásolják a madaraknak az élet lehetőségeit.
Igen, mert ahogy ön is mondta, ez, ami például a hazai fecskeállománnyal is történt, tehát hogy egyre inkább csökkenőben van, ezt az ember okozta. És egyre nagyobb a nyomás, mert hogy ahogy ön is említette korábban, a hasonló események ugye nem példanélküliek, és hogy természetes állományszabályozó jelenségről van szó. A probléma az, hogy egyre több ilyen jelenség fordulhat elő a klímaváltozás és egyéb civilizációs ártalmak miatt. Tehát míg mondjuk a 20. század közepéig előfordult 3, most mondjuk majd 10.
Valami ilyesmi, igen, és ráadásul összeadódnak ezek a dolgok. Fecskéknél valószínűleg az is benne van még a pakliban, hogy ők valószínűleg a Afrika déli részén lévő telelő területeiken úgy tudják, hogy mikor kell elindulni, hogy változik a nappaloknak a hossza. Elindulnak úgy, ahogy 10, 100 vagy 1000 éve jó volt, és mire ideérnek Európába, addigra lehet, hogy több fokkal melegebb van, és azok a rovarrajzási csúcsok, amire korábban ők tudták alapozni a fióknevelést, azok már rég lefutottak, mire ők a fiókáikat kikeltetik. Tehát ez is egy jellemző probléma a hosszú távú vonuló madaraknál. Benne van, ahogy én mondtam, a fészekrakással, sarazóhelyeknek a hiánya, közvetlenül a klímaváltozás. Lehet, hogy vannak olyan madarak, amik haszonélvezői, hiszen délfelől tudnak terjedni éjszakra. Más madarak viszont pont belefutnak abba, hogy korábbi két költés helyett mondjuk lehet, hogy a szárazabb, melegebb időjárás miatt már csak egyet tudnak lefuttatni, és kevesebb az utód, és akkor ott kellene nekik tulajdonképpen egy nagyobb túlélési rátát fönntartani ahhoz, hogy ugyanúgy stabil maradjon az állományuk. Tehát nagyon komplex, és nem minden részletében ismert folyamatról van itt szó.
Igen, és mondta a többi madarat is, mert hogy a klímaváltozás az komplexen érinti a természetet, és látjuk, ahogy kitolódik a nyár, a mostani nyár is ugye a 2022-esnél rosszabbnak mondják, ez az iszonyatos meleg, csapadék nélküliség, aztán, ahogy tolódik a nyár, ugye szeptember megérkezik a csapadék, de özönvízszerűen nagyon sok madár van, ami lekölt időben, aztán csinál még egy pótköltést, aztán megpróbálkozik még egy költéssel. Ugye ez mind a hatalmas kockázatot jelent. Pontosan, ha bejön egy ilyen ciklon, és mondjuk hirtelen lehűl a levegő, és nagyon hideg van. Hogy tudnak ehhez az állatok alkalmazkodni? Lesz egy természetes szelekció, és alkalmazkodnak ezekhez az időjárási anomáliákhoz? Mert ugye ez várható, tehát valószínűleg már nem áll vissza az a régi rend, ami volt, hogy normális évszakok vannak.
Itt az alapvető alkalmazkodása az ilyen kistermetű állatok, mint mondjuk a fecskék részéről, hogy nagyon sok utódot nevelnek. És ez a nagyon sok utód, ez ugye évről évre más arányban, más számban tér vissza, de valahol mégis hosszú távon ez egy ilyen hullámzó, de stabil állománynagyságot tud fenntartani. Azok a madarak most úgy tűnik, hogy előnyben vannak, akik rövid távú vonulók vagy állandó fajok, hiszen ők le tudják követni év elején az időjárásnak a változásait, a hosszú távú vonulás most úgy tűnik, hogy nem annyira kifizetődő. Aztán persze lehet, hogy a visszatér az időjárás egy olyan mederbe, hiszen valószínűleg itt is egy hullámzásról van szó, hogy megint lesznek keményebb telek, vagy gondolhatunk arra is, hogy a füsti fecske északabbi tájakon is költ, ahol továbbra is azért vannak kemény telek, vagy telek vannak. Tehát a hosszú távú vonuló madarakat valószínűleg nagyobb hatás éri, de más-más földrajzi területekre tolódhat át például az elterjedési területe. Tehát lehet, hogy Magyarországon kevesebb lesz a fecske, úgy tudom, hogy Észak-Európában nem volt ennyire drasztikus a fecske állományoknak a csökkenése, mint nálunk.
Egyébként, hogyha azokat a madarakat nézzük, amelyek itt megpihennek a nyáron Magyarországon, vagy egyébként is itt vannak és itt költenek, mi a jellemző? Rekordszámot mondtak, hogy rekordszámú gólyafióka kelt ki idén nyáron, ugyanakkor megjelentek olyan sajtóhangok, hogy oké, hogy rekordszámú, csak hogy nagyon sok elpusztult, mert hogy emiatt az aszályos idő miatt nem jutottak megfelelő táplálékos, stb. Ugye ezt nagyon nehéz mérni. Természetesen önök szakemberek nagyon sok fiókát meggyűrűznek, amikor a fészket látják, akkor látják azt is, hogy mi a helyzet. Ez, hogy mondjuk ilyen 4-5 gólyafióka van egy fészekben, ez a normális, vagy ez inkább extrém eset?
Igen, az idén kiadta ezt a hírt a Madártani Egyesület, hogy a szokásosnál több gólyafióka volt a fészkekben. Egyébként ennek a hírnek a végére mi odaírtuk ezt is, hogy nem tudjuk még, hogy idézőjelben milyen minőségű fiókák. Tehát, hogy ezeknek mekkora a túlélési esélye. Pont van egy ilyen megfigyelés, hogy Dél-Európában, ahol kevesebb a tavaszi kedvezőtlen időjárás, ami a fiókákat tizedelné, ott nő a fióka szám átlagosan a gólyáknál, és egyébként Magyarországon is egy minimálisat, hogyha az 50-es évekig visszamegyünk. Viszont pont azért, mert gyakoribbak a szárazabb nyarak, amikor nem annyi táplálékot találnak feltétlenül a gólyák, ezért a túlélési esélye az első éves madaraknak viszont alacsonyabb. Tehát itt két párhuzamos folyamatnak valahogy a szorzata az, ami kiadja a végén, hogy hány gólya fog költeni Magyarországon. Pont a gólyánál is azt látjuk, hogy enyhén csökkenő trendet mutat, tehát ilyen hullámokban lehet leírni azt, hogy hány pár gólya költ Magyarországon, de ezek a hullámhegyek mindig úgy tűnik, hogy egy picit alacsonyabbak, mint a 4-5-6 évvel az előtti hullámok.
De egyébként az, hogy az európai madarakra milyen hatással van a klíma, ezt vizsgálják? Tehát, hogy próbálják megnézni, adatokat gyűjteni, hogy hogyan változik mondjuk a költés, mi az, ami átalakul a madaraknál?
Igen, természetesen madárgyűrűző közösségeknek is van egy európai szervezete, az EURING, illetve a kutatók egymás között cserélnek adatokat, vagy a madárfelmérőknek is van európai közössége, ahol együttműködnek, és többek között magyarországi adatok felhasználásával is született olyan európai szintű tanulmány, ami éppen a klímaváltozás hatásait vizsgálta, olyan dolgokra mutatott rá, hogy a mezőgazdaság milyen hatással jár a fajoknak az állományára. Olyan tanulmányok is vannak, hogy a túlélés vagy a fiókaszám milyen módon befolyásolja a déli vagy északi területeken a madárállománynak a változását. Tehát ilyen vizsgálatok természetesen vannak. Nyilván ezekkel idézőjelben egy picit probléma, hogy ezek visszamenőleg 10-20-30 éves adatsorokat dolgoznak föl, és egy picit nehéz a jövőbe tekinteni. Legfeljebb modellezni vagy sejteni tudjuk, hogy milyen változások várhatók majd a jövőben. Vannak ilyen modellezések is egyébként, hogy az egyes madárfajoknak az elterjedési területe várhatóan hogy fog változni majd a világban.
Egyet olvastam, és az pedig a fészekrakással kapcsolatos, hogy szinte minden madár korábban kezd fészekrakásba a klímaváltozás miatt. Például a csillcsapfüzike 12 nappal korábban költ ma, mint 5 évtizeddel ezelőtt, és ebből 6 nap a klímához, 6 további pedig egyéb tényezőkhöz köthető, és mindegyik tényezőnek köze van az emberhez.
Végső soron igen, legalábbis ha itt elfogadjuk azt az állítást, hogy a klímaváltozás nem egy természetes folyamat, hanem az ember által kibocsátott nagy mennyiségű széndioxidnak is köszönhető, vagy az gyorsította így föl, és akkor ehhez jönnek azok a közvetlen hatások, amiről már részben beszéltünk is, hogy mondjuk a fecskéknek nincs sarazóhely, akár most már a kertekben is sok vegyszert használnak, és ott sincs annyi táplálék, a mezőgazdasági területek egyértelműen általában kedvezőtlenek a madaraknak, nem nagyon sok faktorból áll ez az egész dolog. És amiről még talán nem esett szó, hogy egyébként a vonulási időszak is egy kritikus, illetve a költés utáni időszak, amikor a fiókáknak föl kellene szedni azt a izom- és zsírtartalék mennyiséget, ami a vonuláshoz szükséges, vagy a teleléshez, hogyha állandó madarakról van szó. De méhészektől lehet hallani nagyon sokszor, hogy a száraz idő miatt nagyon rövid volt a repce virágzása, rövid az akác, rövid a napraforgó, és utána hosszú ideig gyakorlatilag mesterségesen kell táplálni a méheket, hogy ezeket a csúcsokat áthidalják. Ugyanez a madaraknál is megvan egyébként, hogy például már nem az van, mint akár csak az én kezdő madarász koromban, hogy augusztus végén, szeptember elején kimentünk egy árokpartra, ami tele volt bodzával, akkor az tele volt madárral, mert lesül a bodza, nincs bogyója, csak a kis apró, szinte megkövesedett termések, szemek vannak a bodzán, és ez ugyanígy érinti az átvonuló madarakat, hogy sokkal kevesebb táplálékot találnak.
Igen, egyébként ökológusok mondták, sőt rovarászok mondták, hogy mindenki felkapja a fejét arra, hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, milyen orrszarvú kihal. De hogy arra senki nem figyel, hogy a rovaroknak a száma mennyivel csökkent az elmúlt évtizedekben. És hogy ez katasztrófát okozhat, mert rovarokkal rengeteg élőlény táplálkozik, köztük a madarak is. És hát a beporzást ugye a rovarok végzik el.
Igen, és gyakorlatilag az egész élővilágnak van egy olyan struktúrája, hogy az alsó szinten, ami széles, nagyon sok egyedből kellene és sok fajból állnia, arra alapszik mindig a növényekre, a növényevők, a ragadozóknak a szintje, utána az ugye visszacsatol a lebontó szervezetekkel. Tehát talán egy olyan hasonlatot tudnék mondani, hogyha elmegyünk valóban vendégségbe, és mondjuk a megszokott kínai váza vagy egy festmény hiányzik a falról, arról nagyon sokat fogunk beszélgetni, hogy mi lett vele. De az, hogy mondjuk a háznak az alapja elkezd repedezni, azt nem fogja észrevenni senki, pedig sokkal nagyobb probléma, mint hogy eltűnt a falról egy festmény.
Igen. A Grindexnek nagyon tetszik a fölhívása, hogy klímaválság, ne rettegjünk, hanem cselekedjünk. Összegzésképpen mi az, amit leginkább mi tehetünk, ami rajtunk múlik, laikusokon múlik?
Nehéz röviden összefoglalni, amit a Madártani Egyesület szokott kommunikálni, és közvetlenül lehet segíteni a madaraknak, de akár a beporzó rovaroknak, hogyha valaki kertes házban lakik, akkor legyenek virágos növények, madáritató, madárodó, ezek közvetlen segítséget jelentenek. És van egy olyan megközelítése is az egésznek, hogyha az ember azokat a tanácsokat megfogadja, amit a környezetvédő szervezetek szoktak mondani, hogy kevesebb hulladékot termeljünk, ne cseréljük olyan sűrűn a mobiltelefonjainkat, mert annak mind hatalmas nagy környezeti lábnyoma van. Válogassuk meg, hogy honnan és milyen élelmiszert vásárolunk. Nyilván ennek van egy csomó anyagi vonzata is, tehát hogyha elég pénze lenne az embereknek, akkor nyilván úgy élnének, hogy ezt is figyelembe tudnák venni, de valahol mégis egy picit ott legyen ott a döntéseink során, hogy minden egyes vásárlásunknak, minden egyes döntésünknek, hogy most biciklivel, busszal, vagy autóval megyünk, vagy repülővel nyaralni, ennek mind áttételesen egy pici hatása van, akár a fecskékre is.
Egy nagyon picit visszacsatolnék még a fecskékre, mert a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ami, ha jól tudom, idén 50 éves, ugye minden májusban közzétesz egy felhívást, és értesíti a lakosságot a hazánkban élő molnár és füsti fecskék védelmének jegyében. Mert, ahogy a riport elején ön is mondta, hogy most ugye egy ország fogott össze a fecskékért, de hogy korábban hány embernek jelentett bosszúságot az, hogy mondjuk a fecske odapiszkít, vagy a szúnyog csíp és szúnyoggyírítést kér, ami nem jó a fecskének, mert ugye a fecske imádja a szúnyogot, azzal táplálkozik. Tehát ha több fecske lenne, akkor valószínűleg nem lennének szúnyog problémák Magyarországon. Szóval akkor így jön be az a dolog, hogy nagyon sokat tehet a lakosság is a molnár és füsti fecskék védelméért. Többek között ugye vannak műfészkek, amelyeket ki lehet helyezni. Vannak ilyen pelenkának nevezett dolgok, amelyeket oda lehet a fészkek alá rakni, pontosan azért, hogy ne zavarjunk bennünket, hogyha potyogtatnak azok a madarak. És amit ön is mondott, ami nagyon fontos, hogy eltűntek a sarazóhelyek. Ugye régen voltak az állattartás, ugye a legeltető állattartás, voltak istállók, és az istállókban mindig voltak fecskék. A többsége mára eltűnt.
Igen. Nyilván arra nem lehet rábeszélni senkit, hogy tartson otthon a kert végében jószágot. De például sarazó helyett itatót, azt nem nehéz létesíteni. Meg talán, ami itt is elmondható, és általában akár egymás közt emberek közt is, hogy az élővilág felé is egyfajta türelemmel kellene lennünk, és az ő érdekeikre, igényeikre is gondolni, nem csak a saját magunkére. És akkor, ha egy picit ilyen szempontból is nyitottak vagyunk, akkor lehet, hogy mondjuk jobban elviseljük, hogyha egy helyet három szúnyog csíp meg egy héten, vagy akár 10, és hajlandók vagyunk egy nyári idő estén is fölmenni, mondjuk egy könnyű inget, és nem egyből a vegyszerért szaladni, hogy a szúnyogokat eltakarítsuk magunk körül, csupán a kényelmességünk okán.